Rádióegyetem. Örkény Antal, Kisebbségek a társadalomban. Az ELTE társadalomtudományi karán 2014-15 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
A mai meg a következő órán a magyarországi roma etnikai kisebbség helyzetével fogunk foglalkozni. Mindenek előtt ezzel kapcsolatban szeretném a figyelmüket fölhívni egy filmre, Ítélet Magyarországon, ami a roma gyilkosságok gyanúsítottjainak a tárgyalásáról szól. Látta valaki a filmet? Nagyon jó, egy másikor nem megkezdtem, ott is egy valaki jelentkezett. Egy az már valami, tehát az már örömmel tölt el. De ajánlom a többiek figyelmébe is egy igazán figyelemre méltó alkotás. Maga a per, szerintem 120 vagy 130 ülés napon keresztül tartott, és ebből, ha látják itt is, egy 107 perces dokumentumfilmet csinált a Hajdú Eszter, aki amúgy diákunk volt régen itt nálunk a kisebbségszociológián, és hát egy hihetetlen feszes, dramaturgiailag végiggondolt, azt kell mondanom, hogy szinte a filmi drámai erővel bíró alkotást hozott létre az amúgy borzalmas, dramatikus történésből, és a per az nem pusztán csak, vagy legkevésbé a roma gyilkosságok történetét mutatja be, hanem sokkal inkább a legkülönfélébb szereplőknek a habitusát, mentalitását. Tulajdonképpen egy Magyarországról egy korkép, az áldozatok családjától kezdve az elkövetőkig, és maga a bíró, aki egy egészen különleges figura, és hihetetlen sok rétegbe mutatja be a probléma kezelésének, és egyáltalában a probléma megítélésének a legkülönfélebb aspektusai. Tehát egy igazi dramatikus műalkotás, és még adják a mozikban, úgyhogy ezért is ajánlom a figyelmüket. Tehát nem a plázákba keressék, de kis mozikban hozzáférhető a film. Jó. Ez maguknak szakmailag is nagyon érdekes, mert az egésznek van egy halatlan pszichológiai kontextus, a környezete, amiben az egész, amiben a dialógusok zajlanak, egészen elképesztő. Na jó, ez csak így bevezetőnek a mai óránk témájához. Gondolom, ebbe a témába azért némi jártassággal rendelkeznek, úgyhogy az én szerepem ezekben az előadásokban inkább csak az, hogy megpróbáljam esetleg néhány rendezőelvet megosztani magukkal, szempontokat, dilemmákat megosztani magukkal. Itt, ami föl van sorolva, ezek a kötelező irodalmak, amelyekből nem teljesen a teljes szöveget, hanem bizonyos részeket kell elolvasniuk. Tehát a kiinduló helyzet az közismert és egyértelmű, bár az, hogy közismert, az már nem jelenti feltétlenül az, hogy mindenki számára ugyanazt jelenti, nevezetesen, hogy a roma kisebbség Magyarország legnagyobb etnikai kisebbsége. Ez azt hiszem nem fér. Eddig az állítás pontos. Hogy ez mit is takar, erről majd meglátják, hogy ez korán sem annyira egyértelmű, vagy legalábbis nagyon sokféleképpen lehet ezt nézni. Az is azt hiszem, hogy egyértelmű, hogy mint etnikai kisebbségnek az elismertsége a legkonfliktusosabb Magyarországon, a társadalmi beilleszkedése is nagyon konfliktusos, és a társadalmi integrációja is nagyon konfliktusos. Tehát ebből a szempontból nagyon különböző és egymástól egyetemben nem független dilemmát érdemes megtárgyalni, amikor a roma kisebbségről beszélünk. Egy definícióval kezdenénk, de már előzetesen is ilyen fölmerül az, hogy az ember roma kisebbséget, romákról beszél, cigányokról beszél. Ebbe korán sincsen konszenzus Magyarországon, szélesebb értelemben se, de még a szakma tekintetében sem feltétlenül. A rendszerváltás követően, amikor gyakorlatilag a liberális jogállamiság és demokrácia kiépített rendszere hát a szabad beszéd jogát is megadta az embereknek, ugye fölmerült rögtön az a kérdés, hogy a beszédmódunk megfelele azoknak az alapvető értékeknek, amelyeket ez a politikai rendszer képvisel, és főképp nyugat-európai mintára, mondhatnám azt, hogy amerikai mintára, ez a diskurzus momentum ott is fölmerült, hogy vajon a cigány kifejezés nem túlságosan terhelte az évszázadok óta megnyilvánuló előítéletektől, mert ha akkor a romákról vagy cigányokról beszélünk, akkor mindenképpen egy olyan elnevezést illene használnunk, amely nem prejudikál, tehát mentes ezektől az előzetes, előítéletes konnotációktól. Ugye ez Amerikában merült föl elsőként a akkor még négernek nevezett kisebbség tekintetében, és ugye a politikai korrekt beszédmód körül kialakult komoly viták következményeképp a néger vagy nigger kifejezés hát egyfajta tabuvá vált, nem lehet használni az amerikai és egyáltalában a civilizált világ közbeszédében. Helyette persze, ami jött, az újabb vitákat kavart, ugye helyette jött a fekete kisebbség, kiderült, hogy ez talán mentesebb az előítéletektől, viszont nem fedi le a mögötte lévő csoportot, illetve túl heterogén az a csoport, amelyet a fekete elnevezés takart. Ettől függetlenül számomra a fekete kifejezés tűnik egy nagyon használható kifejezésnek. Ugye aztán később már afroamerikaiokról beszélünk, hispánokról beszélünk. Tehát az a paradoxon van, amire mindjárt kitérünk, hogy, sőt, itt az első pontban már érintjük is, hogy miközben a faj és a rassz kifejezés az amerikai nyelvben és diskurzusban egyáltalán nem hordozza azokat a súlyos, traumatikus mozzanatokat, vagy nem úgy értékelődik, tehát amely tabusítaná ezeket a kifejezéseket, máig is használják a faj és a rassz kifejezést az amerikai szakmai tanulmányok. Ettől függetlenül valami a terminusokban viszont egy sokkal letisztázottabb kategóriába kell gondolkodni. Most ebben persze a magyar politika erre reagált, és az ombudsman a 90-es években kiadott egy irányelvet, amely például a médiának szólt, hogy a cigány kifejezés helyett használják a romát, és ezt helyek közel betartotta a média. Napjainkban ez mennyi elkezdett lazulni ez a dolog, de még talán máig is helyek közel betartja a média. Ugyanakkor mondjuk a roma kisebbségen belül sem volt egyértelmű a fogadtatása ennek, és nagyon sokan nem érzik adekvátnak az ő etnikai hovatartozására a roma kifejezést. Sokkal inkább magukat cigánynak. Mondjuk ennek egy extrém variáció még van Amerikában is, tehát a nigger, ami tényleg egy olyan kifejezés, amit ember nem vesz szájára Amerikába, kivéve a feketéknek a legradikálisabb mozgalmai, akik magukat teljesen niggerezik, és ezzel is kvázi protestálnak az ellen, hogy nehogy már azt gondolja a többség, hogy teljesen meg van oldva az integráció, bizony ők még továbbra is niggernek gondolják magukat, és ilyen értelemben ezt akarják radikális politikai mozgalom által meghaladni, hogy ez a helyzet ne legyen jelen az amerikai társadalomban. Jó, tehát nincs egyértelmű tiltás a cigány kifejezésen, és nincs egyértelmű támogatása a roma kifejezésnek, és vannak bizonyos szakmai szempontok is, amikor az alkalmazó, tehát a kifejezést kereső tudós mondjuk dilemmázik, hogy melyik kifejezést használja. Én a romát ettől függetlenül kellően semlegesnek tartom, tehát ahhoz valóban nem nagyon tapad még olyan előítélet kultúra, mint a cigány kifejezés mögött létezik. De mondjuk, amikor például pont a társadalmi előítéletekről beszélünk, amely előítéletek ebbe a cigány terminusba mozognak, akkor nem mondhatom azt, hogy tehát nem lehet az előítéleteket úgy megfogalmazni, hogy romásítom a cigányt, hiszen az előítélet maga a cigány kifejezéssel vált közismerté és elfogadottá a társadalomban. Tehát nem azt mondjuk, hogy a romák lusták, hanem a cigányok lusták, hiszen az emberek, amikor ezt a sztereotípiát vagy előítetet használják, akkor a cigány kifejezés, amelyik kifejezi ennek az etnikai tartalmát. De ez már egy nagyon szűken vett szakmai szempont, amikor maga a nézőpont, a megközelítés, az elemzői logika definiálja, hogy melyik kifejezés. Aztunk ugyanakkor meg statisztikai, amikor arra beszélünk, hogy a cigányságon belül milyen mondjuk az iskolai végzettség, akkor valószínűleg helyesebb, hasznosabb, ha a roma kifejezést használja az ember. Vagy vegyesen kevergetés, akkor meg is felel, meg nem is felel meg a politikai korrektség kritériumának feltétlenül. Jó. Tehát mindenképpen definiálni kéne, ugye az etnicitásról volt szó, az etnicitás, az etnikai csoport, vagy az etnikai hovatartozás, az etnikai identitás természetéről, és már akkor is szó volt róla, hogy ugye ennek a társadalmi kontextusnak a pontos körülhatároltsága sokkal labilisabb, mint például a nemzeti identitás és a nemzethez való tartozás, amely egy politikai keretévé vált a modern társadalmi életnek és az államiságnak, ilyen értelemben institucionalizálódott, jogok és törvények veszik körül, szabályozott az, hogy hol vannak ennek a határai, kik tartoznak bele, bár ott, hogy láttuk, hogy azért nagyon sokféleképpen lehet a nemzeti közösséghez való tartozást meghatározni, de mégis ezzel általában állampolgárság jár, ezzel valami fajta területi szuverenitás jár, tehát sokkal materiálisabb, sokkal racionálisabb, sokkal pontosabb, mint az etnicitás, ahol ezek a keretek nagyon lazák, ezek tulajdonképpen leszármazási, vérségi, tradicionális, szimbolikus, kulturális azonosságok vagy hasonlóságok mentén szerveződnek, és mivel nincs meg ez a modern intézményi keret, hiszen nem politikai testről beszélünk, hanem egy kulturális szövetről beszélünk, ezáltal a besorolás, az odatartozás is sokkal képlékenyebb, sokkal szubjektívebb. Tehát ezt előre kell bocsájtani, hogy ez általában is igaz, a roma kisebbség esetében még további újabb bonyodalmak merülnek föl. Itt most az ábrán, amit látnak, vagy dián, amit látnak, néhány definíciót osztok meg, amely definíciók valamilyen szempontból képesek megragadni a roma etnikai kisebbségnek a karakterisztikumát, másfelől meg egyik sem tökéletes, egyik sem hibátlan. Valószínűleg a megoldás a végén az lesz, hogy valahogy ezen kereteken belül kell valami fajta elegyet létrehozni, amellyel meghatározhatjuk, hogy mi is a csoport, ki is a szubjektuma annak a problémának, annak a dilemának, annak a kérdésnek, amelyről beszélünk. Az egyik megállapítás az, amelyik etnikai csoportként, csak egyszer etnikai csoportként definiálja a roma kisebbséget. Ugye ennek szélsőségesebb megfogalmazása, amikor egy önálló fajként, egy rasszként határozza meg a kisebbséget. Ugye a rasszizmus, amely megnyilvánulhat mondjuk a cigányokkal szemben, az pont ezt a fajta kategorizációt, ezt a fajta definíciót teszi magáévá, hogy rasszjegyek alapján, biológiai azonosság, genetikus azonosság alapján határolja körül a csoportot, a cigány csoportot, amelyet aztán negatív stigmákkal, előítéletekkel, megkülönböztetésekkel illet. Valóban egy etnikai csoportként jelenik meg, önmagát is egy etnikai csoportként határozza meg, de az látható, ha most csak egy ilyen nagyon empirikus pozícióból nézzük a dolgokat, hogy valahol ez azért picit megbicsaklik, tehát hogy persze ez a fajta definíció elfogadott és használatos formája a beazonosításnak. Másfelől, ha mondjuk összehasonlítjuk más etnikai csoportokkal, mondjuk a magyarországi svábokkal, akkor már is hát bizonyos szempontból érezzük, hogy itt a kettő nem egyforma szerveződés, nem egyforma mintázatot követ. Hozzá kell tenni, hogy a svábokat igazából nemzetiségnek hívjuk, ugye a nemzetiség és az etnikai kisebbség közötti hivatalos distinkció ugye abban nyilvánul meg, hogy a nemzetiségnek feltételezzük, vagy deklarálódik, hogy van anyaországa. Tehát tulajdonképpen egy nemzetiség az kvázi kiszakadt az anyaországból, mindenféle okoknál fogva, és egy más kulturális környezetben, egy más társadalomban helyezkedik el, de ettől függetlenül nagyon szoros szálak kötik az anyaországhoz. Az élet minden területén, a gazdaságtól, a társadalmi kapcsolatokon keresztül, a politikáig és a policikig, és folytatnám a sort. Tehát ebből a szempontból a roma kisebbség hát nem rendelkezik ilyenfajta működő anyaország vonatkoztatási csoporttal. Persze mondhatjuk azt, hogy történetileg ők Indiából származnak, onnan jöttek valamikor el, szóródtak szét Európában, de ez azért azt hiszem, hogy a mai roma etnikai csoport számára sem jelent egy olyan vonatkoztatási keretet, amely nagyon jelentős szerepet játszana az ő identitásában. A magyarországi sváboknál a németség, a németekhez való tartozás egy meghatározó mozzanat. Vallásilag, kulturálisan, mentalitásában, viselkedésében. Tehát ott egy nagyon szoros kapcsolódás, hogy a magyarországi szlovákok esetében ugyancsak, bár az egy ilyen értelemben már sokkal asszimilánsabb csoport, mint a magyarországi svábság, de mégis azt, ezt lehet mondani. Tehát ebben az értelemben a roma kisebbség kilóg azoknak a kisebbségeknek a sorából, amelyek magukat, mint nemzetiségek határozzák meg, vagy amelyeket mi, mint nemzetiségeket határozzuk meg, és ez megjelenik a törvényben is, hiszen a kisebbségi törvényben, ahol nemzetiség és etnikai csoport mindenkit kifejezés egyaránt szerepel, hiszen a cigányokra nem használjuk ezt a fajta nemzetiségi kifejezést. De mint etnikai csoport is, ha ez ragaszkodunk, akkor azért az már a benyomások szintjén is érződik, hogy ez egy borzasztóan heterogén etnikai csoport. Tehát nem fűzi össze az etnikai csoportot az etnicitás és a kulturális azonosságnak azok a nagyon fontos instrumentumai, amelyek más ilyen típusú csoportokat összefűznek. Például a közös nyelv. Az egy etnikai csoport esetében a definíció szerint valami fajta közös nyelvnek kéne létezni, amely nyelv tulajdonképpen generációkon átörökíti azt a kulturális azonosságot, ami megjelenik egy etnicitásnak a történetében. Vallásban sem feltétlenül jelentkezik ez. Tehát lehet látni, hogy ebből a szempontból a klasszikus etnikai mintákat sem követi feltétlenül a magyarországi roma kisebbségnek a szociológiája vagy szociológiai profilja. A következő az egy elég érdekes definíció, az egy leszármazási kisebbséget jelent, ami tulajdonképpen kicsit vagy kicsikét nyitva hagyja a kérdést, hogy beszélhetünk-e egy egységes etnikai csoportról, de annyiban viszont szigorú, hogy mégis egy közös leszármazás az, amelyik egy közös történet, az, amelyik ezeknek az embereknek, az ide tartozó, vagy önmagukat ide soroló embereknek az identitását meghatározza. Ez szerintem önmagában pontos, csak ugye van benne egy megkerülő mozzanat, hogy most akkor így is zárójelbe teszem, hogy most akkor ténylegesen egy klasszikus értelembe vett etnikai csoport-e a roma kisebbség, vagy sem, de viszont valóban az etnicitáson oly jellemző leszármazási vonal, az és kulturális áthagyományozási folyamat, ez mindenképpen jelen van az ő történetükben. Eddig a dolog bennmaradt, a definíciók sorában eddig benne maradtunk a kulturális kontextusban. A széles értelmezett kulturális kontextusban. Most a következő definíció az egy kilépés ebből a kulturális kontextusból, sőt a kulturális kontextusnak egy teljesen negligálása. Azt mondja, hogy ez egy szociális kisebbség. Ami azt jelenti, hogy a csoport nem a kulturális azonosság, a kulturális gyökerek azonossága, hanem egy társadalmi helyzet okán válik csoporttá, tehát hogy azonos társadalmi helyzet jellemzi ezt a csoportot. Ez valószínűleg így szélsőséges formájában nehezen tartható. Ugye amikor ezt teszteli az ember, akkor ugye két szempontból érdemes teszteni. Egyrészt a perspektívája az általunk kisebbségként meghatározott csoport tagjainak és az identitása. A másik pedig, ahogy őket kívülről nézik. Ez a két szempontrendszer találkozik mindig, ugye, mert mindig csoportközi viszonyokról beszélünk, hiszen a társadalom a csoportok által tagolt, és amikor egy csoportról beszélünk, akkor nem mellékes, hogy azt a csoportot hogyan látja, értékeli, hogyan viszonyul hozzá a csoporton kívül elhelyezkedők, akik különben még végtelen mennyiségű más csoportokhoz tartozhatnak. Na most ez, hogy tisztán szociális kisebbségnékként definiálódna a történet, ez minden bizonnyal egy korlátos definíció, hiszen mind a külső optika is valami fajta kulturális azonosságot tételez fel a romák vonatkozásában, másrészt a romák egymáshoz való tartozásában is ez a fajta közös kultúra, vagy a közös múlt narratívája, ez megjelenik, amikor az identitás képződéséről beszélünk. Ha most a dolgot más szempontból nézzük, akkor viszont azt nem lehet tagadni, hogy mind a két perspektívába fölmerül a szociális mozzanat, ami nem feltétlenül determinisztikus. Nem kéne, hogy legyen ilyen szociális mozzanatnak lenni. A többség ugye alapvetően szegénynek, depriváltnak, leszakadtnak, a többségi normáktól eltérő viselkedés által szabályozott csoportnak látja a cigányságot. A cigányság pedig önmagát is bizonyos szempontból szociálisan másnak látja, mint amilyen a többségi társadalom, amely persze nem feltétlenül van empirikus alap nélkül, tehát valószínűleg ebben mindenfajta személyes élmény, tapasztalat is van, hogy ők valahogy mindig lúzerek, és mindig a dolgokból a kevesebbet kapják, és nem pedig a többet. Vagy nem ugyanannyit legalábbis, mint a többiek. A szociális mozzanat ugye itt egy sajátos mozzanat, és ezért fontos, hogy ezt mégis megemlítsük, így, mint egyfajta definíciós kísérlet, mert ez például abban a kontextusban is nagyon, nagyon fontos, hogyha mondjuk összehasonlítjuk, térjünk vissza előbbi példára a svábokra és a magyarországi roma kisebbségre, hogy a Gellner által megfogalmazott szociális entrópia problematika másképp jelentkezik a két kisebbség esetében. A szociális entrópia tulajdonképpen az a mechanizmus, fizikában az entrópia az egy fizikai jelenség, és ezt emelődik át a társadalmi viszonyokra, a társadalmi struktúrára, hogy a társadalmi struktúrát fönntartják bizony, a társadalmi struktúra szerveződését fönntartják bizonyos instrumentumok, amelyek szabályozzák a társadalomban élőknek az életének az alakulását, és e mentén jönnek létre a társadalmi egyenlőtlenségek. Egyetlen mozzanatát emelem most ennek ki, hát nagyon sok mozzanata van. De mint például a tudás, tehát hogy tudás alapúvá vált a modern társadalomnak a működése, és a tudás mentén tagolódik egy társadalom, és attól függően, hogy kinek milyen hozzáférése és milyen minőségű tudás birtoklásra lehet leírni az embereket, úgy meg lehet becsülni, el lehet helyezni őket ebbe a társadalmi egyenlőtlenségi rendszerbe. A kérdés az, hogy az etnicitás elhelyezi az embereket egy rendszerbe vagy sem ebbe a társadalomba, vagy hogy hogyan viszonyul a rendszert alapjaiban fenntartó más társadalmi rendszerek hatásához. Van-e valami interferencia a kettő között? Alapesetben nincsen. Alapesetben vegyük a svábokat, a svábok tulajdonképpen a társadalmi státusz tekintetében és a társadalmi státusz megszerzése tekintetében ugyanolyan mintákat követnek, mint a nem svábok Magyarországon. Sőt, ha megnézzük a társadalomnak a rétegződését, akkor azt találjuk, hogy van egyfajta rétegződés, és ebben a rétegződésben a svábság nem játszik feltétlenül szerepet, tehát nem arról van szó, hogy a svábok azok szuper sikeresek lennének. A zsidók esetében már fölmerül ez a szempont különben, hogy ott is a szociális entrópia nem úgy működik, ahogy kéne, mert az etnicitás részévé válik a társadalmi viszonyok alakulásának, amely nem feltétlenül a kulturális különbségek leképeződését kell, hogy reprodukálják. De a svábok azok ugyanúgy emlékeznek a sváb faluba, tulajdonképpen a svábok nem svábok között nincs nagy különbség, a sváboknál is van mondjuk egy ilyen stratifikáció szempontból felső réteg, közép réteg, alsó réteg, stb. Tehát van egy etnikai csoport, ahol az etnicitás persze szerepet játszik a státusz kialakításában, de nem úgy, hogy átszabályozza, átalakítja a meglévő társadalmi rendszerek alaphatásmechanizmusát. Azt megerősítheti. Vagy különböző alprofilokat tud létrehozni, mondjuk a sváb munkakultúra, vagy a sváb etika, vagy a sváb mentalitás, nem beszélve mondjuk a svábok, mint etnikai csoport, vagy nemzetiségi csoport esetében, az a fajta szolidaritás, ami összefűzi az embereket, ami miatt ez egész kultúra túlmegy a kultúra jelentőségén, és a társadalmi életben is szerepet játszik, és hatást gyakorolhat valamilyen mértékben az embernek a társadalmi státuszára is akár. Nincs feszültség a kettő között. A romák esetében azt tapasztaljuk, hogy a roma kisebbséghez való tartozás nagyon jelentősen megnöveli annak a valószínűségét, valóban, ez majd később lesz szó még az órán, hogy a társadalomban egyfajta marginalizálódó státuszba kerüljön. Ez nem egy unikális jelenség, ez nagyon sok kisebbség esetében létezik, például az amerikai feketék esetében is létezett eredetileg, hiszen amikor az egész polgárjogi mozgalom elindult, akkor gyakorlatilag a feketék nem voltak integrálva abba a modern társadalomba, amely modern társadalom a státuszokat osztogatta a megfelelő mechanizmusok és rendszerek kapcsán, hanem egy leszakadt rétegről volt szó, és pont ennek a meghaladását is célozták, ennek az első lépése volt, amikor a polgárjogi egyenlősítés célját magáévá tette a fekete társadalom és a politikai elit, és akkor valóban elindult egy folyamat, amely aztán társadalmilag is megteremti azt a fajta integrációt, amely korábban elképzelhetetlen lett volna a feketék számára. De más etnikai csoportokat is föl lehet sorolni, ahol ez a szociális entrópiának a hiányáról beszélünk, a hiánya, tehát az, hogy nem azok az alaprendszerek működtetik, hanem az etnicitás. Most egy nagyon fontos módszertani megjegyzés, ez az okozati kérdés. Tehát itt most csak összefüggésekről beszélünk, és még nem tértünk ki arra a kérdésre, hogy vajon az etnicitás okozza-e, vagy nem az etnicitás okozza-e ezt a fajta problémát. Hogy mondjak egy példát, hogy mondjuk a romák, ha most statisztikailag nézzük a romák, hát ha tudnánk, hogy ki a roma, tehát egyértelmű lenne mindenki számára, de azért a definíciók nem ezt jelenti, hogy nincs definíció, és nem tudjuk, hogy ki a roma, inkább afele vinném a konklúziót, hogy attól függő, hogy mi a kérdésünk, attól függően lehet, hogy a csoportot másképpen kell definiálnunk. Tehát a mi kérdésünk határozza meg, hogy a csoportra milyen definíciót használunk, és akkor az a definíció, amit mondjuk ebből a menüből összekotyvasztunk magunknak, az egy korrekt definíció lesz. Tehát ha mondjuk vegyük csak a romák statisztikai értelemben, valamit gondolunk a romákról, akkor ki fog derülni, hogy a demográfiai mutatói ennek a etnikai csoportnak jelentősen eltér a nem romáktól. Itt megint tennék egy zárójeles megjegyzést, ami visszakanyarodik a cigány-roma megkülönböztetésre, és ezt az előbbinél egy fontosabb kérdésnek tartom, hogy arra viszont nagyon érdemes odafigyelniük, hogy amikor a romákról beszélünk, akkor a romákat kikhez képest határozzuk meg. Ugye a legsemlegesebb megfogalmazás a nem roma. Roma és nem roma. Ez csak azért nagyon fontos ezt most megérteniük, mert nagyon sokszor mondják, ha lehet azt hallani, hogy a romák és magyarok. Na most ez politikailag egy totálisan inkorrekt beszédmód. Kivéve, ha a magyarokra azt gondoljuk, hogy ez egy hasonló etnikai csoport, mint a cigányság. De ezt nem gondolhatjuk, hiszen a magyar az jelenleg egy nemzet, És a magyar etnikum az ilyen értelemben akár nem is létezik, hiszen ott vannak mindenfajta népek, ebben akár csak a magyar tradícióban is, a jászok, meg nem, tehát lehetne sorolni, hogy hányféle nép van ebbe a magyar. A magyar végül is azáltal válik egyértelművé, mert hogy egy etnikai alapú, önálló politikai nemzetté vált, amelynek a cigányok a részei. Tehát ebben az értelemben már is diszkriminatív a romákkal szemben, azt mondjuk, hogy magyarok és cigányok. Ezért javaslom azt, hogy mindig a romákat ahhoz a többséghez, mondjuk, tehát amikor a különbséget akarom mutatni, akkor a romákon kívül eső többséghez viszonyítom, amely többség legpontosabban egyszerűen csak a nem romák meghatározásban ragadható meg. Tehát ezzel megint el lehet majd gondolkodniuk, és végig gondolni, hogy én nem akarom meghatározni, hogy maguk hogyan beszélnek, meg hogyan gondolkodjanak, csak hogy ezt a dilemmát akartam érzékelni, hogy itt egy nagyon nagy nyelvi buktató van, ami ráadásul nagyon sokan, hát ezt még lehet ragozni a romák és a fehérek, tehát van itt még brutálisabb, ami már ugye a rassz mozzanatokat viszi be, ha azt mondom, hogy fehérek, mert a romák és a fehérek azt jelenti, hogy a romák nem fehérek, ha nem fehérek, akkor meg milyen színűek, mondjuk akkor legyenek szürkék, vagy nem, vagy feketéket, nem mondhatom mégsem. Amikor már része a közbeszédnek, emlékszem, hogy Véminden, amikor ott volt telepgyakorlaton voltunk, akkor a polgármester rendszeresen használta azt a kifejezést, hogy teljesen jó indulatúan külön, mert nem volt rasszista, tehát fő sem előtt a rasszista, előítéltesnek lehet mondani, de rasszistának nem lehet mondani, azt mondta, hogy ő majd kifehéríti a romákat. Ami azt jelenti, hogy majd iskoláztatja őket, meg szakképzettséghez jutatja őket, és akkor majd, akkor végre fehér lesz. Ugye? És akkor, hát ez egy tradicionálisan asszimilációs mentalitás, amiben azonban van egy különbségtétele, hogy a romák azok nem integrálhatóak, tehát tulajdonképpen az egyetlen megoldás, a kifehérítem őket, és olyanná teszem, mint én vagyok, aki ugye nem vagyok roma, és látható módon én fehér vagyok, szembe azokkal, akiknek olyan zavaros a színe. De ennek egy súlyosabb esete volt, amikor a rendőrkutatásunk kapcsán, amit a rendőrségnek a cigánysággal szembeni attitűdjeiről folytattunk, lementünk ugyancsak terepre, hogy hát megismerkedjünk a rendőrség keret alkalmazásában lévő személyeknek a gondolkodási mintáival, hogy aztán ezt nagy mintás szörvében tudjuk tesztelni, és ott a kisvárosi rendőrkapitány az folyamatosan azt mondta nekünk teljes vehemenciával, hogy hát minden hó elején, amikor a szociális segélyt osztják, akkor feketélik a főtér. Amit még hozzátette, hogy persze az azt is jelenti, hogy ezek ott a nehézségeket okoznak hatóságilag a rendőrségnek, mert ugye ezek aztán rögtön elmennek és elisszák a pénzt, és aztán részegek lesznek, és akkor aztán randalíroznak, és mindenféle bajt okoznak a városnak. Tehát ez már amikor a hatóság teszi magáévá, tehát azért különbség, mondjuk a polgármester is hatóság, de mondom azért a hozzáállás, a kifejérítem, hogy az asszimiláció útjára tereljem és hogy hozzájutassam a romákat ahhoz az erőforrásokhoz, amelyekkel ők is normális életet tudnak élni, az egy más mentalitás, mint az a rendőrkapitány, aki itt tulajdonképpen rendészeti problémaként fogta föl, hogy feketélik a főtér. Tehát ez a színvilágnak, ez a színnek, mint szociológiai kategóriának egy nagyon szép megnyilvánulása. Na, visszatérve a problémához, amit akartam mondani, ez a legfontosabb módszertani megjegyzésem. Tehát valamilyen módon romának azonosított, vagy cigánynak azonosított etnikai kisebbséget, ha megnézzük statisztikailag, és összehasonlítjuk akár az össztársadalmi statisztikával, ez is egy pontos kifejezés, de hát akkor benne vannak a romák is, de hát végül is egy kisebbség, ami nem fogja nagyon eltorzítani az össztársadalmi statisztikát, akkor azt találjuk, hogy alapdemográfia, mondjuk a termékenységi mutatókban a roma nők jelentősen eltérnek a nem roma nőktől. Ez ténykérdés. A magyar társadalomban az egyszerű reprodukció ugye kétegészes érték kéne, tehát átlagosan két gyereknek kéne születnie egy családban, hogy reprodukálódjon, mert egy gyerekhez mégis a két személy kell, úgy alapesetben. Azt a két személyt reprodukáljuk, hogy ne halljon ki a magyar, akkor két gyerek kell. Ez nem egész így van, tehát ez bonyolultabb, ez csak a legprimérebb mutató. Ezzel szemben a Magyarországon jelenleg szerintem olyan 1,2-1,3 ez a mutató. Ugye ebből következik, hogy az egyszerű természetes biológiai reprodukció nem működik Magyarországon. A romáknál ez a mutató, ez 3 fölött van. Most nem tudom megmondani pontosan mennyi, ez változik, de mondjuk szerintem olyan 3, mondjuk legyen 3,5. Tehát akkor itt szembesülünk azzal, hogy itt nagyon nagy a különbség. Mondhatnám erre azt, hogy ha gondolnám, hogy ez a kifejezés bármit is jelent, de nem gondolom különben, hogy a roma néplélekben ott az van, hogy sok gyereket csinálnak, mert ilyen kulturálisan ez a nép. Szemben a magyarral, aki meg épp hogy csak csinál gyereket. Na most, és akkor ugye itt van egy összefüggés, és akkor ebből könnyen oda lyukadok ki, hogy igen, hát ez a romaságba gyökerezik. Tehát ez a romáknak a sajátja, sajátossága, mint etnikai csoportnak, kulturálisan. Ez mondjuk ezért viszonylag semleges mondjuk, mert ugyanezt elmondhatom a bűnözésről is, és akkor már egy sokkal keményebb kifejezés, aminek vannak súlyos következményei. Ennek is vannak, ugye, mert akkor lehet vizionálni, hogy míg a magyar az fogyik, a cigány az növekszik, és akkor mi lesz ebből a világból? Hát mi romásodunk, ami feketédünk, és akkor már itt vagyunk a bajban. De most, hogyha ezt elfelejtjük, ezt az érdekes előítélet konstrukciót, amit erre föl lehet építeni, akkor is van egy nagyon nagy hiba ebbe a dologban. Az összefüggés létezik. És még igaz is. Akkor hol bicsaklik meg ez az összefüggés? Ki tudja ezt nekem megmondani? Nem van bonyolult. Hát ezt akarnánk cáfolni. Valakit meg akarunk győzni arról, hogy ez az összefüggés nem jelent kauzalitást. Ugye a kauzalitás az, hogy valamiből valami következik. Ezt hívjuk kauzalitásnak.
Nem biztos az sem, hogy attól még, hogy már itt születik valaki, hogy itt is marad az országban.
Ez egy praktikus megjegyzés. Ha arra gondol, hogy a romák elvándorolnak.
Nem, hát ugye a fiatalok, tehát az, hogy...
Hát az még rosszabb, akkor ez...
Nem csak a romák, hanem a nem romák is, de szerintem a romák közül is sokan nem.
Hát azért ugye a tegnapi hírhez képest, hogy 350 ezer emberre taksálja a KSH az amúgy megtaksálhatatlan számot, tényleg nem lehet megtaksálni, de mondjuk, hogy fogadjuk el, mondjuk egy kutatás alapján csinálják, tehát mondjuk tételezzük fel, hogy 2003 végéig 350 ezer magyar ment ki, Romában nagyon kevesen mentek ki, tehát pár ezren mentek ki összesen, ami nem a romák miatt van, hanem az, hogy a romák, hát egész nem egy welcome nép sehol, és maguk, amikor kimennek valahova, akkor nem az ő általuk hozzáadott érték, a befogadott, tehát egy Kanadába, nem olyan nagy, tehát a roma kivándorlás az inkább egyfajta menekülésként írható le. Nem arról szó, hogy van egy szívó, tehát van a szívó és toló hatás, ezt már megbeszéljük a migrációnál. Szóval a szívó hatás nincs a romák iránt. Szívó hatása a 300 ezer magyar iránt volt. Mert Nyugat-Európában kellett a munkaerő, vagy igény volt rá, szívó hatás volt, megindult a munkaerő, teljesen normális. A romáknál nem volt szívóerő, ott tolóerő volt, mert olyan borzasztó körülmények között éltek ezek az emberek, hogy innen el kellett menni, és akkor a saját akaratukból, vagy éppen valaki meggyőzte őket, hogy Kanadába kell menni, vagy nem tudom, hova kell menni, és akkor elmentek. A legtöbbje vissza is jött, mert nem tudott mit csinálni. Tehát ez a migráció, ez ilyen értelemben nem, ez egy valami érdekes kérdés, tehát a romák migrációja és a migráció általában, ez egy remek, izgalmas kérdés, de ezt az alap dilemmát, hogy van egy kapcsolat, vagy van egy összefüggés, és azt mondom, hogy a kauzalitás nem feltétlenül igaz, amit ebből, hát hogy átemelem, ugye, mert az összefüggéshez képest egy magasabb szintű értelmezés a magyarázat. Tehát mondjuk egy ilyen nagyobb, de elveszek a például a hülyeség, hogy én most szeretem magát, és akkor elveszem feleségül. Ugye ez már összefüggés, ez már egy magyarázat, mert azért, mert szeretem, és ennek más a súlya, mint hogy csak szeretgetem magát. Tehát, de ez aztán nem egy jó példa, lehet, hogy jobb példát kéne találnom. Tehát olyan sok minden összefügg egymással a világban, de ettől még nem magyarázom meg az egyikkel a másikat.
Most a kérdés az, hogy az összefügg-e az a...
Nem, összefügg, nem összefügg.
Hogy a gyermekvállalás, tehát most mit akarunk cáfolni?
Nem cáfolni akarunk, hanem... Te mondhatom-e az, hogy akkor ez akkor a romáknál ez egy etnikai sajátosság, hogy ők sok gyereket csinálnak, és szemben a magyarral, aki... mondom, most csúnya az kifejezés, mert csak azért, mert az előtétesség, ugye itt, amikor az előtétességnek a gondolkodásmódjában mozgok, akkor én is azt mondom, hogy romák és magyarok. Amikor már nem létezik, csak úgy mondom, ez a megkülönböztetés. De a többiek, igen? Ilyen egyszerű.
Rosszabb szociális helyzetben vannak azoknak a nem romák közül is több gyerekük van, és a romák közül is, akik meg jobb szociális helyzetben vannak, azoknak kevesebb, tehát inkább az
elvételsődámos. Remek. Ilyen egyszerű a dolog, igen. Szóval, hogy nem ki, tehát, hogy a dolgot ki kell bővítenünk egy harmadik szemponttal. Mert eddig a romákról úgy beszéltünk, mint egy etnikai csoportról, és ilyen hiányzott belőle a szociális szempont, amit maga mond. Szegénység és nem szegénység. Ha megnézzük a statisztikát, ugyancsak azt találjuk, hogy a szegények körében Magyarországon, függetlenül az etnicitástól, jóval magasabb a gyerekszám, mint a nem szegények körében. Tehát akkor most akkor hogy is néz ki ez a kauzalitás? Azért van több gyerek egy bizonyos csoport esetében, mert szegényebb, vagy azért, mert roma? Ezt már lehet tesztelni. És ennek ugye a legszigorúbb próbája különben az, amit különben lehet igazolni, hogy a szegény, tehát ez a magas és ennél még magasabb, mint amit én mondtam, mert csak egy átlagérték volt, ez a magas gyerekszám, ez különösen azokban a szegény régiókban élő romákra igaz, tehát a szegény régiókban élő romákra igaz, és ha megnézzük azokat a roma családokat, akik vagy nem ebbe a régióban élnek, tehát egy lehetőségeket felkínáló, integrációt, lehetőséget nyújtó helyen nézem meg a történetet, ahol ők ráadásul kisebbségben is vannak, tehát a többség nem roma, és a romákat ők igazából segíteni akarják, stb., ott a gyerekszám radikálisan lemegy. Tehát a szegény lét, amikor már igaz, hiszen ha belegondolnak a szegénység társadalomtörténeti vonatkozásban ugye felveti az agrár-ipari nagy korszakot, az agrára mondjuk ez egy sokkal szegényebb világ volt, az ipar is során tulajdonképpen megindul a gazdagodás, persze megindul a polarizálódás a társadalomban, tehát szegények mindig vannak, de a tradicionális társadalmakban, az agrár társadalmakban, és ezek a szegény régiók, ahol a romáknak nincs senkinek, és a romáknak sincs munkalehetősége, azok főleg ilyen agrár hagyományokkal bíró és modernizálódásra képtelen régiók voltak, ott a gyerekszám magasabb, a romákra is igaz, és a nem romákra is, és a romák, akik mindjárt átköltöznek a Dunántúra, oda egy olyan településre, ahol mondjuk képesek integrálódni a társadalommal, képesek a gyerekeik számára érdemleges karrier lehetőségeket nyújtani, a gyerekszám radikálisan lemegy, megközelíti a nem romáknak a gyerekszámát. Ugye ez azért is érdekes, mert ha mondjuk az előbbi alapsztereotípiát vagy előítéletet, ez inkább mondjuk még lehet sztereotípia, ami azt vizionálja, hogy a alacsony reprodukciós ráta Magyarországon, plusz a roma etnikum esetében talált magasabb gyerekszám hosszú távon elromásítja a magyar társadalmat, ez a félelem. Ez így már csak azért is hamis, mert csak addig igaz ez, ameddig a romák olyan szegény, többségében olyan szegény körülmények között élnek, ami például azzal jár, hogy láthatóan több gyerekük van, ami általában a szegénységre igaz. És ha a romák szegénységét tudnánk csökkenteni, ami azt jelenti, hogy integrálódna, munkalehetőség lenne, a gyerekei számára már az iskoláztatás más jelentene, akkor viszont lemenne rögtön. Tehát ez nem egy állandó szám, ez attól függ, hogy milyen a szociális helyzete, amit maga mond, milyen a szociális helyzete az adott csoportnak. És valóban a romák statisztikailag nagyon-nagyon túl vannak reprezentálva azokban a szegényebb társadalmi csoportokban, ahol a gyerekszám amúgy jóval magasabb. Hiszen az ember rögtön úgy kezdi, amikor lehetősége van, hogy lecsökkenti a gyerekszámot. Ez a modernizációnak egy ilyen alapviselkedési stratégiája. Persze nem jelenti az, hogy ne lehessen vállalni 3-4-5 gyereket, de hát ugye az egy reakció erre az alapsémára, mert akkor a család tudatosan vállalja, hogy ez szociális nehézségeket fog okozni, de mégis fontos nekem, hogy 3-4-5, most nem a romákról beszélek, hogy általában, ez egy tudatos döntés, pont arra reflektál, hogy épp ésszel, tehát ilyen közgazdasági racionalitásban az egyke a legjobb. Mert ha vannak lehetőségek, de korlátozottak az erőforrásaim, akkor egy gyerekbe tudom mind belelökni ezt. A kettő még ugye elmegy, háromnál már ezt lehet látni, már a szociális helyzet romlik, mert már nem tudja úgy. De hát valami, van egy csomó haszon, mondjuk az érzelmi haszon az van, mert akkor 3 gyerek szeret engem, mondjuk tételezzük fel, a gyerekek szeretik a szülőket, ez nem feltétlenül van így, de mondjuk, hogy szeretik a szülőket, akkor már 3 gyerek szeret, és azt is mondhatom, hogy mondjuk, hogy 3 gyerek öregkoromra több biztonságot jelent nekem, mint 2, mert mit tudom én, nem lesz mindenkiből Einstein, de a 3-ból lehet, hogy 2 sikeres lesz, tehát a 3. az olyan deviáns, nem baj, és akkor az a 2 mégiscsak majd fog rólam gondoskodni, mert szeretni fog engem feltéve, ha és megengedve, hogy engem lehet szeretni. Tehát az alapracionalitása ez a modern társadalomnak, és ez kimutatható a romákon belül is, roma etnikai csoport esetében is. Tehát ezért nincs közvetlen oksági összefüggés az etnicitás. És az, hogy a szegényé válásban van-e az etnicitásnak szerepe, ez egy másik érdekes összefüggés. Ha igaz az az állítás, és sajnos igaz, hogy a roma társadalomnak egy jelentős része a legszegényebb réteghez tartozik ma Magyarországon. Nem a romák, a roma társadalomnak egy meghatározó része, egy nagyon jelentős része, egy jóval magasabb arányú része, mint ahogy a nem romák, vagy más etnikai csoportok tartoznak a legszegényebb csoportjának a társadalomban. Tehát erre majd visszatérünk, hogy ez egy másik probléma, amely ugyancsak érdekes elméleti dilemmákat vet föl. Jó, még csak a definíciónál tartunk, az a baj. Ugye akkor jönnek a kombinációk, hogy etnikai gyökerű szociális kisebbség. Ez mondjuk a szociálissal szemben már egy pontosabb, tehát itt azért van az etnicitásnak is szerepe valószínűleg, tehát ez elkezdi keverni a kettét, de nem azt mondja, hogy az etnikai identitásnak van szerepe, az etnikai gyökereknek. Tehát, hogy van egy olyan etnikai tradíció, amely például összefügg a szociális helyzettel, és mint szociálisan sajátos csoport, ezáltal ebben nyeri el a markáns profilját. Ugye emellett lehet érvelni, ha most történetileg nézzük a romáknak a történetét, hogy egészen gyakorlatilag a 20. század közepéig a magyarországi cigányság nem volt integrálva a magyar társadalomba. A peremén mozgott, nem azért, mert kiszorították feltétlenül őket, az egész életformájuk, az egész kultúrájuk, a csoportoknak a szétbomlása, alcsoportokra is, ahogy ezek ilyen családi alapon mozogtak, és különben nagyon fontos igényeket láttak el a társadalomban, de nem telepedtek le, hanem egy mozgót, ezért van angolul, hogy úgy is mondják a cigányokat, hogy wandering, egy wandering ethnicity, tehát egy vándorló, ez volt az alapsémája, amely különben egy nagyon fontos skill volt, mert ugye föl kellett ismerniük azt, hogy a kereskedelem milyen lehetőségeket kínál, amely pont egy ilyen típusú életformát igényel bizonyos területeken. Nem a nagykereskedelemről van szó, amikor a nagykereskedő hajókat bérel és küldi el máshova, hanem van ez a kiskereskedelem, ami házhoz viszi a dolgokat, és ebben milyen anyagi potenciál van, és ezek nagyon sikeres, akár nagyon sikeresek is lehettek ezek, ugyanakkor meggátolta, hogy a 20. században a kapitalizmus és a modernitás által megrajzolt integrációs mintákat kövessék, ugye? Mert az a letelepedés volt, a gyerek iskoláztatása volt, a kettő összefügg, mert ha én nem telepszem le, akkor nem tudom a gyerekemet iskoláztatni. Illetve tudom, de az egy családi iskoláztatás lesz. Gyakorlatilag a saját tudásommal tudom átadni a gyerekemnek. Ez meg is történt különben, tehát ilyen értelemben. Ahogy például itt van az egyik oka annak, hogy a magyarországi cigányság, meg általában a cigányság, a földműveléshez tradicionálisan nem kötődött, mert a föld megköt. Szóval nem vihetem a hátamon a földet. Akkor nem lehetek kereskedő, lehetek, mint a magyar paraszt, aki ott azon a... Ez összefügg mondjuk a Magyarországon, például ez az agrármentalitás máig is tetten érhető, hogy bizonyos értelemben az emberek ragaszkodnak az életükhöz azon a ponton, ahol élnek, miközben már nem földművesek, tehát nem, nincs ez a... Ez inkább egy tradíció, hogy nem egy mozgó nép a magyar, hanem inkább immobilnak is nevezhetem a magyar társadalmat ebből a szempontból. Ott szeretek ott ellenni, ahol eddig elvoltam. Régen ez egy döntő dolog volt, ott volt a földem, és ugye a magyar társadalom alapvetően döntően egy agrártársadalom volt, egészen a 20. század közepéig agrártársadalom volt, tehát a parasztok ragaszkodtak ahhoz a földhöz, a romák meg nem, mert neki csak bajuk, ahogy a zsidók se külön, mert csak ez két különböző perspektíva. A zsidók meg az üldözés miatt, hát most mit csinálják a földdel? Szóval a földet csak maga mögött lehet hagyni. Na de hát ez egy érték a föld, ugye a zsidó mentalitásban a dolgoknak az értéke nagyon fontos. Hát most miért hagynék ott magam mögött egy földet? De hát akkor nem foglalkozom földdel. Persze foglalkoztak aztán földdel, de aztán ez merő optimizmus volt, mert el is vették tőlük. Úgyhogy ebből a szempontból nem jött be a dolog. Na jó. Tehát ez az etnikai gyökerű szociális kisebbség, ebben is van ráció. És akkor most a dolgot végképp elbonyolítsam, de aztán ezzel nem nagyon fogunk foglalkozni, hogy transnacionális etnokulturális csoport, ez a legpontosabb, de hát ez kimondhatatlan. Ugye transnacionális azért, mert tulajdonképpen eddig mindig ilyen nemzeti keretbe beszéltünk az etnicitásról, nemzet, etnikum, etnikai, tehát nemzeten belüli etnikai csoportok, stb. A cigányság tulajdonképpen nagyon nagy kérdés, mennyire kötődik egy nemzethez. Vagy egyáltalán, amikor cigányságról beszélünk, akkor egy nemzeti alapon létező etnikai csoportról, a magyarországi cigányságról beszélünk, mint etnikai csoportról, vagy mondjuk az európai cigányságról. Mert ugye ez egy szorványnép, tehát akkor végül is a transznacionális azt kifejezi. Ugye ez megjelenik az Európai Unióban jelenleg, amikor a különböző roma politikákon gondolkodnak, ők mindig egy európai roma társadalomban gondolkodnak, ami számszerűleg nagyon nagy. Ez fontos is, ugye, mert amikor én gondolkodok egy policy-n, akkor nem mellékes, hogy ki van a policy mögötti csoport, a társadalom, akit leképez a policy-m, az mekkora. Ugye Magyarországon mondjuk van 6-700 ezer cigány, vagy pedig Európában van 3-4-5-6 millió roma. Hát jobb a 3-4, mert akkor azt mondhatom akár, hogy miért is nekünk nemzetünk? Hol a mi helyünk? Hát ahogy a zsidók is, tulajdonképpen, ahogy fölmerült annó, csak ugye ott a holokauszt is belezavart, hogy kell egy hely, ahol a zsidók végre letelepedhetnek, úgy mondhatnám azt, hogy kell egy hely, ahol a Európában szétszorodottan élő és minden különböző nemzetekbe integrálódó cigányság, akkor végre egy önálló nemzetet fog a cigány nemzetet. Tehát ez egy problémás dolog, mert emögött kéne egy koherens etnikai szerveződés, világos történelem múlttal írott, tudással, nyelvvel, vallással, ez mind nincs, de a gondolat ott van, hogy amikor Európában, az Unióban, Brüsszelben a romákról beszélnek, akkor nem nemzeti alapon beszélnek róla, hanem európai roma politikáról beszélnek, ami azt jelenti, hogy létezik egy olyan csoport, amelyik bár be van integrálva a különböző nemzetállamokban, mégis valahogy a romasága folytán hasonló kihívásoknak van kitéve, független attól, hogy hol él. Tehát, hogy van azonosság abban, hogy a Szlovákiában élő cigányság, a Magyarországon, a Romániában élő cigányság, akár még a Franciaországban élő cigányság is, bár ott mondjuk az kicsit másabb, az egy migrációs csoport alapvetően napjainkban, csak azért, de még ők is, hogy ezek együtt vannak, hiszen ezeket az etnikai hovatartozások okán hasonló megkülönböztetés, vagy nehézségek, kihívások érik. Na jó, most kellően összezavartam magukat. Érdemes tovább lépnünk. Ha most megint visszakanyarodunk mondjuk a roma etnikai csoporthoz, amely Magyarországon található, itt vannak a legfontosabb jellemzői talán, amelyeket érdemes megemlíteni. Ugye beszéltem, hogy ez a legjelentősebb, ami csak mondjuk egy politikai értelemben nagyon fontos kérdés, tehát hogy elvileg a legjelentősebből az következne, hogy a legbefolyásosabb. Hiszen minél nagyobb populációt képvisel egy politikai közösség, annál inkább feltételezi az ember, hogy, hogy ezt a pozíciót kellő mértékkel tudja érvényesíteni az országos szintű politikai szintéren. Hogy ez így van-e, vagy nincs, ezt egyre hagyjuk nyitva, bár hogy mindenkinek erről meg lehet a véleménye. Beszéltem a sajátos demográfiai jellemzőkről, hogy nem csak a gyerekszám az érdekes, hát van ennek egy egy tragikus oldala is, ami megint csak erre már különben furcsa módon az előítéletesek már kevésbé appellálnak, mert ugye az előbbire, hogy sok gyerek van, ezt ugye általában a cigányok szemére vetik. Ők azok, akik ilyen jóléti gyerekvállalásba nyomják, hogy majd ebből fognak meggazdagodni, hogy gyereket vállalnak. Hát azért figyelembe véve a szociális ellátó rendszernek a erősségét és gyengülő súlyát ráadásul a háztartásokban, ez nem egy nagy biznisz. Szóval azt kell mondanom, de nem baj, ezt úgy jó úgy elmondani, hogy azért ilyen veszteséges az ország, mert túl sok a szociális kiadás, mert a cigányok sok gyereket csinálnak dafke, és akkor nekünk meg azt kell megfizetni, amit pedig hát miért is fizetünk mi meg, aki itt mindent megteszünk az egy kis gyerekünk jövője érdekében. De ami sokkal tragikusabb, az a várható átlagos élettartam. Az egy tragikus dolog. Megint azt kell mondanom, hogy nem etnikai dolog, hanem itt a szegénység. Ugyanaz a probléma, mint a szociális dologban. Szóval a romák nem azért halnak meg 10 évvel, mert 10 év a különbség. 10 évvel korábban halnak meg a romák, átlagosan, tehát ez egy átlagszám. Egy több, aki még élhet 100 évig is, csak átlagosan. Ugye azt jelenti, hogy most jelenleg olyan 69-70, már talán 70 év a férfiak várható átlagos élettartama, egy roma férfinél ez a várható átlagos élettartama, ez 60 év, a nőknél ahol 74-75 év jelenleg, úgy ez akkor 64-65 év. Hát ez egy drámai különbség, amely alapvetően kikezdi az alapvető liberális jog elveknek, a minimumának az érvényesülését, hiszen az élethez való jog az alkotmányos principium, mégpedig és az élethez való, és az esély egyenlőség, az élethez való esély egyenlőség is, és ugye ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha most két gyerek születik, az egyik itt Budapesten, a másik meg Szabolcs-Szatmár megyében, akkor már most tudjuk, hogy az egyik 10 évvel tovább fog élni, mint a másik. Szóval milyen alapon? Szóval mi a különbség a két gyerek között? Semmi. Két gyerek, aki világra jött. És akkor már lehet tudni, hogy ezek a társadalmi determinizmusok. Jó, ettől még előfordult, hogy aki tovább él, csak a valószínűsége, hogy őnek egy sokkal rövidebb élete lesz, ami szerintem megengedhetetlen egy civilizált és a humanitás elveit valló társadalomban. De ugye ez megint szegény probléma, mert tulajdonképpen a szegénység és a szegénységből fakadó életminőség, életkörülmények azok, amelyek ezt a magas halandóságot és rövidebb várató átlagos élettartalmat, ami ugye felfokozottan sújtja a roma származásúakat, és tulajdonképpen ebben megint, de ebben ugye nem szokott, az előítéletes mentalitás nem azt mondja, hogy bezzeg a romák még 10 évvel korábban meg is halnak, ugye, mert mint egy néplélekben benne fakadna ez a dolog, tehát itt akkor sumákol ugyanaz a sztereotípia, kicsit hogy homályba hagyja, maximum azt mondja, hogy hát nem számít, mert a költségei is csökkennek, tehát, de hát ez már nagyon dramatikus, antihumánus, mondjuk ez már kifejezetten a rasszizmus kategóriájába tartozó mentalitás lenne, és azért ez szerencsére még talán nem tipikus Magyarországon. Tehát, de beszéltünk a házasodási szokásokról, azok is eléggé különbözőek, a családoknak a szerkezetéről, ezek is, itt már ugye közeledünk, hogy ez mennyiben szegény, mennyiben szegény. Tehát itt azért lehetnek kulturális aspektusai a demográfiának, én ezt nem tagadom, tehát csak érdemes megkülönböztetni, tehát le kell pucolni az etnicitást a más magyarázatoktól, és amikor tisztán megjelenik az etnicitás, akkor mondhatom jó szívvel, hogy van egy etnikai hatás. Mondjuk egy ilyen sokkal tágabb családi keretben élni és összetartozást mutatni, és egy ilyen nagyon aktív családi segítséget nyújtani embereknek, ez lehet, hogy ebben vannak nagyon erőteljes kulturális hagyományok, ahogy a vándorlásban is ezek családok, nagy családok vándoroltak, tehát ez nem is lenne meglepő, és hozzá kell tennem, hogy bár ennek maguk talán, vagy nem is maguk, de hát mondjuk a szociálisok mindenképpen jobban tudják ezt, hogy hagyományosan az volt a felfogás, bár múltkor valaki ezt cáfolta, hogy a romák nem hajléktalanok, vagy kevés roma származású hajléktalan van a hajléktalan világban. Miért is? Mert ők könnyebben nyernek befogadást, ugye? Tehát nem maradnak magukra a szegénységben. Tehát ugye a szegénységet nem tudnak javítani, de legalább befogatódnak valahová. Persze mondhatom azt, hogy megint kontrollat kéne tartani, hogy a romáknak a jelentős része vidéken lakik, faluban lakik, ott amúgy is a hajléktalanság talán kisebb. Tehát megint szóval a probléma az ilyenkor, amikor az ember a magyarázatokban gondolkodik, ami ugye az egésznek az értelme a társadalomkutatásban, hogy magyarázatot találjak egy jelenségre, hogy számba kell venni minden lehetséges tényezőt, ami egy magyarázathoz legalábbis épp ésszel, vagy mérhetőségében rendelkezésre áll, és akkor meg kell nézni, hogy mik az különböző hatások, mik az interferenciák, hogyan lehet letisztítani, hogyan lehet független hatást nézni. Ez az igazi elemzés, és így lehet eljutni. Erre vannak példák, és majd aztán fogok is mutatni példát. Hát tulajdonképpen egy picit ilyen volt a példa a demográfiában a termékenységgel, hogyha megváltoztatom a peremfeltételeket, akkor világosan megszűnik az a hatás. Tehát akkor nem lehet az a hatás, hogy a romák, nem a romasága hatás, hanem a szociális. Hiszen, hogyha Nyugat-Magyarországon egy jó menő településen, ahol kisebbségben vannak a romák, és jól tudnak integrál az iskola, integrál a munkaerőpiac, ebben az esetben rögtön lezuhol a gyerekszám, akkor nem arra gyanakszom, hogy akkor ezek hitehagyott romák, akik a romaság alapértékeit feladták, hanem praktikusan világos, ez egy praktikus döntés, hogy hány is, persze, mert ugye teherbe lehet esni bármikor, de mégis modern társadalomban, amikor már rendelkezésre áll a különböző fogamzás, gátlás módszereknek a végtelen köre, lehet ezt szabályozni, és akkor bizonyos racionalitásokat föl lehet ételezni, de amely nem feltétlenül kulturális gyökerekből fakad. Jó, akkor ugye nagyon, ez a két pont, ez nagyjából hasonló, hogy eltérő kulturális ötleti hagyományok fragmentált és tehát, hogy egy nagyon, nagyon fragmentált etnikai csoportról beszélünk, ahol tényleg eléggé eltérő kulturális és ötleti hagyományok vannak a csoporton belül is. Ráadásul, hogy több különböző oknál fogva, egyrészt ez a vándorló csere kereskedői életforma a szocializmus előtti időszakban, majd pedig a szocializmusnak ez a kényszerített letelepedése és integrációja, kényszer integrációja, afele vitte a romákat, hogy ha még beszéltek is saját roma nyelvet, hogy ezt feladják, hát a romáknak a túlnyomó többsége, kétharmada magyarul beszél. Tehát egy nagy, ilyen értelemben nyelvileg egy asszimilált csoportról van szó, és a beás vagy az olá nyelvet egy kisebbség beszéli a romákon belül, megjelenik a kisebbség, amúgy kapcsolódik egy identitáshoz, és amúgy bizonyítható, hogy ezek ezt számon tartják, tehát ezek a nyelvi különbségek, ezek markáns kulturális különbségeket is takarnak, amely kulturális különbségek megjelennek az egyéni és csoportrelációkban is. Tehát például a házasságok esetében, mondjuk a romákon belüli, tehát romatáson belüli házasságok esetében a házassági stratégiákban fontos szerepet játszik, hogy egy család olá, vagy beás, vagy romungró, és bizony itten komoly véres, shakespeare-i tragédiák is előfordulhatnak, hogy bizonyos csoportok mások, tehát a roma etnikai csoporton belül is vannak csoportok, amelyek lenézik a másik csoportot, és házasodásra például hát kvázi próbálják megakadályozni, hogy a romaos Júliába a házasságot. Nyelvi, vallási, kulturális asszimiláció, erről volt szó, az elismerés hiánya és befejezetlensége, megkülönböztetés és diszkrimináció. Ezek a legfontosabb, hát ilyen alapdilemmák, jelenségek, amelyek mentén érdemes vizsgálni a roma kérdést. Ez a slide, ez a oldal, ez gyakorlatilag inkább csak abban segít eligazodni, hogy a társadalomtudomány milyen sokféleképpen próbálja az előbbi dilemmákat megragadni és elemezni a romák vonatkozásában Magyarországon. Ugye van történeti, néprajzi, statisztikai, szociológiai, szociálpszichológiai, antropológiai, etnopolitikai, antidiszkriminációs típusú megközelítésmód, vagy ezeknek a keveredése. A dolognak inkább csak azon túl, hogy ezek a nézőpontok különbözőképpen határozzák meg, hogy ki is a roma, és egyáltalán, hogy milyen kontextusban akarják vizsgálni a roma etnikai kisebbségnek a helyzetét másokhoz képest. Itt azért azt meg kell említenem, hogy a magyar szellemi élet, társadalomkutatás és művészet páratlan mennyiségű tudást hozott össze a magyarországi romákról. Ez azért fontos, mert itt tehát nagy a kisebbség, és furcsa módon, vagy nem furcsa módon, ez már nagyon korán elkezdte izgatni a művészeket és a tudományos szakma embereit, és amikor korán azt jelenti mondjuk, hogy persze mondjuk statisztikai, ilyen értelemben már akár évszázados gyökere is vannak ennek, de mondjuk, hogy ilyen különös kérdéseként merült föl a valóság megismerésének, akár a művészet, akár a tudomány területén, ez már a 60-as évektől borzasztó erővel működik Magyarországon. Részben persze azért, mert megint bejutunk a szociálisba, hogy itt egy nagyon markáns szociális csoportról is beszélünk, már akkor is arról beszéltünk, és mivel mondjuk a szociológia csak a szociálisra marad, mint a saját szakterületem, amely kritikai tudomány, amely számára a szegénység az egy kiemelt probléma, hiszen a szegénység az a rendszer kudarcaként jelenik meg, vagy a rendszer diszfunkciójaként, ilyen értelemben a figyelem mindig nagy volt a szegénységre, és akkor már csak egy lépés volt, hogy hopp-hopp, itt van egy etnikai csoport, aki furcsa módon nagyon markáns reprezentációjának tűnik ennek a szegénységnek. Tehát már nagyon korán bejutottak ebbe az irányba, és hát csodálatos szociográfiák születtek, itt a Csalók Zsolt nevét kell megemlíteni elsősorban, aki az életművének egy jelentős részét, már régen meghalt a Csalók Zsolt, de egészen páratlan irodalmi értékkel, sőt irodalmi színvonalú szociográfiákat írt. A dokumentumfilmek, hallatlan dokumentumfilm mennyiség készül, csodálatos filmek, itt a Schiffer Pálnak a nevét kell megemlíteni. Van az a csodálatos filmje, a Fekete vonat, aminek én már csak a címét is, hát rabja vagyok a címének, ugye, mert miért fekete a vonat? Hát ugye két okból is fekete, egyrészt, mert ugye ezek a vonatok hozták az ingázó munkásokat a nagyvárosokba, főleg Budapestre, a távoli, a nyírségből, meg a világ végéről, és ugye ezek hétfőn, még az éjszakába indultak valamikor, hogy megérkezzenek munkakezdésre, és valamikor pénteken késő este elindultak az éjszakában, hogy visszavigyék ezeket az embereket. Fekete, mert hogy éjszaka van. De fekete, mert feketé lett a vonat. Abban az értelemben, hogy cigányok voltak a többségben ezeknek a ingázó munkásoknak. Tehát itt egyszerre van egy etnikai vonatkozás. Ez is mutatja különben, hogy a szóhasználatban azért nem... Hogyha ezt mondom, hogy feketélik a vonat, azért azt lehet... Tehát nem mellékes, hogy miről szól a történet, és mire használom a kifejezést. Hogy feketélik a főtér, vagy feketélik a vonat, azért ez nem ugyanaz a kettő. Tehát, és akkor nem beszéltem még tehát a filmek, a Sárának, a Cigányok című filmje, hát az gyönyörű, hát meg lehet nézni az interneten, fönn van a szem, ez egy vizsgafilmje volt a Sárának mégis, hát a cigányok életéről szól. És ajánlom figyelmükben azt a erőfeszítésnek az eredményét, amit a Néprajzi Múzeumban a Szuhai Péter és a Kőszegi Edit nevéhez fűződik. Ugye ők már a rendszerváltás követően elkezdték szisztematikusan gyűjteni a dokumentumait a cigányság művészetének, kultúrájának, életmódjának. Van egy hallatlan nagy cigány festők gyűjteménye, ami a Nemzeti Galériában volt egy kiállítás pár éve, ami ugye az volt a nagy fordulópont, ugye, mert beemelődött, mint a szalon, beemelődött a cigány művészet, a nemzeti művészet. Tehát nem, ennek megint van szimbolikus üzenete, hogy a Nemzeti Galériában akkor talán a miniszterelnök felesége nyitotta meg a cigány festő kiállítást. Jó, a dolog aztán ugye elhamvadt, mert ha megnézzük például minden normális, multikulturális országban, vagy városban, fővárosban lenne egy múzeum egy ekkora etnikai csoportnak, hát nálunk még ez nem sikerült elérni. Ebben valószínűleg mindenki ludas különben, tehát ez nem csak a politika, de a politika a fő ludas, mert ő adja a pénzt. Na mindegy, de mivel ez a gyűjtemény a Néprajzi Múzeumban létrejött, ez fotó, festvény, film, mindenféle dolgot összegyűjtöttek. Ezt ők valamikor 2000 körül kiadták, és ez egy csodálatos dolog, kiadták a Roma Kultúra Háza címmel egy CD-romon, egy fantasztikusan megdizájnolt CD-romon, ami tényleg létrehozza azt a házat, ami máig sincsen meg. Be lehet menni a házba, lehet menni az emeletek között, a szobák között, minden szobában más van, ami gyakorlatilag az egész cigány kultúrát magába foglalja a filmeken, a festményeken, a fotókon, a szakmai anyagokon, a tudományos elemzéseken keresztül elérhető. Kétnyelvű ráadásul, ez különösen tetszik nekem, hogy a dolog nem pusztán csak egy ilyen provinciális, és amúgy hát nem a cigány szeretetéről elhíresült országban érvényes, hanem bárkinek. Hát jó, a művek nem, a filmek nem kétnyelvűek, de maga az egész az kétnyelvű. És szerintem árulják a Néprajzi Múzeumban, és fillérek árulják, tehát ha valakit ez... És ebben rengeteg fantasztikus forrás van, tehát egy igazi matéria, ha bárki a cigány kultúrával akarna foglalkozni. Jó. Na, de most akkor végül is eljutunk ahhoz a konkrét kérdéshez, ami most már minket szakmailag érdekelne, hogy hogyan is próbáljuk akkor tematizálni, ha le akarjuk írni a roma társadalmat a legkülönfélebb aspektusból, akkor ugye mégiscsak itt most nem definíciós, hanem inkább egy módszertani típusú nézőpontot vetnék föl, ahogy különben a szociológia, akinek ugye, és ezt nem is említettem, a szociológia, aki már nagyon korán, a Kemény István, a 70-es években megcsinálja az első nagy cigánykutatását, országos cigánykutatás, az egy fantasztikus erejű kutatás volt. Ugye ő is a szegénységgel indított, akkor még a politika még egy picit ambivalens volt, bár már kezdett kivedni a biztosítékot nála ez a dolog, és amikor ez a cigány is bekövetkezett, akkor végképp kiverődött a biztosíték, úgyhogy emigrálni is kényszerült. Tehát az egész életművér, de hát az egész, hogy a szegénységet kutatja, a cigányságot kutatja. Ez egy etalon kutatás, tulajdonképpen egy leíró kutatás, egy statisztikai kutatás, ami azt a célt tűzte ki célul, hogy a magyarországi cigányság egészéről szociológiailag, statisztikailag érvényes információkat és összefüggéseket tárjon föl, és a Kemény ezt aztán megismételte, 90-ben visszajött Franciaországból, és a 90-es években is megismételte egyszer, és 2000 közepén is megismételte. Ez egy különösen kincse ennek a kutatásnak, hogy három időpontban országos, reprezentatív mintákkal zajlott kutatás volt, ilyen a régióban sehol nincsen másod. Tehát ez egy páratlan érték. Ugyanakkor somó kritika is érte a keményféle kutatás, főleg aztán már csak alapvetően a 90-es években, a 70-es években mindenki le volt nyűgözve, és inkább csak az a, hogy mennyire meg tudtuk ragadni a szegénységnek ezt a képét Magyarországon. A 90-es években már, ahol az egész identitás probléma, ugye ez azért a 70-es években nem volt identitás kérdés volt, ez inkább a társadalomban meglévő egy sajátos csoportnak a képe volt, problémája volt. A 90-es években nagy viták indultak el az identitásról, és akkor merült fel az a nagy kérdés, hogy ki a cigány? Egyetemben ki a cigány? És milyen alapon hívunk valakit cigánynak, és akkor visszautalt az a vita a keményféle kutatásra, hogy ahogy ő definiálta a cigányságot, mint populációt, az vajon tartható-e vagy sem. És akkor itt akkor még egy-két percre az idejüket igénybe veszem. Ugye, mert van a legprimérebb szint az, amikor azt mondjuk, tehát megint a teljes populációról beszélünk, tehát van egy ilyen etnikai csoport, a határai nagyon homályosak, a tagság nagyon homályos, a hozzávaló kötődés nagyon különböző, nagyon ellenmondásos, mégis valamit kell mondanunk. Hát a legegyszerűbb az, ha megkérdezzük az embereket, hogy ők magukat cigánynak vallják-e, vagy sem. Ugye ez történik a népszámlálásban. Amióta ezt lehet kérdezni, tehát 2001-ben volt egy ilyen népszámlálás, és 2011-ben volt egy ilyen népszámlálás, aki ugye megkérdezi a válaszadókat önkéntesen, nem kötelező, nem írja elő a törvény önkéntesen. Nagyon nagy vita volt róla, hogy meg is lehet egyetemben kérdezni. Az államra, mert a népszámlálás egy állami projekt, az államra tartozik-e, máig is megosztanak a vélemények. hogy ez így van vagy sincs. De mindegy, megkérdeződött, mint szociológus ennek örülök, mert enélkül nincsen szociológia, ha ez nem lenne, bár ugyanakkor azt gondolom, hogy nem lehet megkérdezni az emberektől, de mint hát az etnocentrizmuson, mint szakmai etnocentrizmuson azért az erősebb, hogy közel érzi-e magához, tehát nem azt mondták, hogy maga cigány vagy nem cigány, melyik etnikai csoportot érzi magához közelinek. Ez egy finom ez nem így volt 2001-ben, ez 2011-ben így kérdezték, ez egy finom mondat szerintem. Ez egy identitás mondat. És ilyen több lehetőség is volt, mert két identitás is, mert benne van a magyar, az szerintem kicsit zavaró, hogy magyarnak levését is közelének érzel vagy sem, de végülis azt jelenti, hogy vannak olyanok, akik nem cigányok, mert nem mondják ezt egyáltalán, vannak, akik azt mondják, hogy ők magyarok és cigányok, és vannak, akik azt mondják, hogy ők csak cigányok. Na most ez a szám 2001-ben ott az, aki magát cigánynak mondta, és a magyart nem mondta, mert egy furcsa módon a KSH azt nem vette számításba, akik a magyart is mondta, azt nem tekintette cigánynak, nem tudom miért, az 209 000 ember volt 2001-ben, és most pedig már mindenki, tehát aki magyarnak is meg, de mindenképpen magát cigánynak is mondja, ez fölment 340 000-re. Tehát sokkal többen mondták ma magukat cigánynak. De ez, aki magát cigánynak, ennek személyes identitása van, ha komolyan vesszük a választ, miért ne vennénk komolyan? Tehát ez egy deklarált személyes identitás. A másik, ami egyben a harmadik a felsorolásban, a saját csoport és a cigány környezet azonosítása, hogy itt már, és ez a kemény vizsgálat így működött, hogy a kemény meg is kérdezte az embereket arról, hogy ők minek vallják magukat, másrészt pedig figyelembe vette, hogy őt annak tartják-e. Itt már húzósabb a történet, ugye? De ez az a bizonyos 6-700 000 ember, amiről beszélünk, aki magát cigánynak vallja, plusz akit a környezete is cigánynak tart. És ennek van egy szofisztikáltabb változata. Ez olyan 500 000-ről indul a 70-es években, és most pedig olyan 800 000 körül van. Hát ez nagy különbség azért. 340 és 800 000 az nagy különbség. A harmadik módszer, azt, amit a Szerényiék csináltak 2000-ben, hogy önmagát minek tartja, ott két hullám volt a kérdezésnek, volt egy első hullám, meg egy második hullám. Az első hullámban a kérdezőbiztosnak meg kellett ítélnie, hogy ő cigánynak tartja-e, és a második hullámban egy második kérdezőbiztos is megítélte, hogy ő cigány-e. És volt az önazonosítás. És ugye ezek a elég bonyolult kombinációkra ad lehetőséget. Tehát mind a kettő egyértelműen annak tartotta, de mondjuk a kérdezőbiztosról el lehet gondolni, hogy biztos értelemben semleges. Legalábbis képzett, ki van képezve arra, hogy az állítását próbálja semlegesen meg bizonyos paraméterek szerint eldönteni, hogy az illető cigánya vagy sem. De hát ott kiderült, hogy bizony vannak nagyon sok olyan volt, mert ugye ez egy cigánykutatásra futott ki, és a cigánykutatásban voltak nagyon sokan olyanok, akik magukat nem mondták cigánynak, de mind a két kérdező biztos egyértelműen őt cigánynak mondta. Ha csak az egyik mondta cigánynak, és önmagát nem mondta cigánynak az illető, a másik biztos nem mondta cigánynak, akkor nem vették cigánynak az illetőt. Csak ha egyértelmű volt két egymástól független kérdező biztos. Tehát a számok azok így nőnek föl, tehát most mondjuk a mai állapot szerint mondjuk, hogy 340 000 a KSH, mondjuk egy ilyen 5-7 évvel korábbani mérésnél volt olyan 600 és 800 között a szociológiai értelemben cigánynak tartott. Ha meg az emberek, és ha megkérdezzük a cigány önkormányzatokat, hogy hány cigány él ott, ott brutális számok jönnek, de ez az érthető, mert hát ott annál többet kell mondani, hát attól lesz nő a súlyunk, tehát ennél már csak egy magasabb érték van, ha megkezdjük a nem cigány populációt, vagy egyébként az összmagyar válaszadókat, hogy szerintük hány cigány van Magyarországon, az átlag azt hiszem 1 és 4 millióra becsülik, így lazán, És ha megkérdezzük, hogy 20 év múlva mennyi lesz, na ott elszabadul a pokol. Tehát ott azt mondják, hogy 3 millió lesz 20 év múlva. Tehát ez egy vízió. Tehát ennek már semmi köze nincs a cigánysághoz, de hát annak se, amennyit látnak az emberek, hogy 1,4 millió ember cigánynak tartok. Tehát én szerintem a szociológiai fenntartva, tehát azt gondolva, hogy egy csomó ember, tehát a cigányság az nem egy egyértelmű identitás, nehezen fölvállalható identitás sok helyzetben. Ezért a KSH mindenképpen alul mér, illetve egy olyan populációt mér, akik nagyon erősen ezzel a tudattal bírnak, és ha egy szélesebb, egy kevésbé öntudatos, egy kevésbé identitás alapú cigányságot akarok kutatni, akkor megjön a másik szempont, tehát amelyik egy sokkal szociológiaibb alapon próbálja definiálni a csoportot, akkor szerintem reális ez a 6-7, esetleg 8%-os aránya a magyar népességben.
Elhangzott Örkény Antal, Kisebbségek a társadalomban. Az ELTE Társadalomtudományi Karán 2014-15 őszi félévében elhangzott előadás felvétele.